Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olha Andrea vagyok. A mai adásban két nagy témánk lesz. Az első beszélgetésem egy nagyszerű vagány és igazán fontos kérdésekkel foglalkozó könyvről szól, arról, milyen az igazi vezető, honnan meríthet erőt, és miért nélkülözhetetlen számára az önreflexió. Ez a Csúcsragadozók Füredi Júli könyve. A másik témánk pedig a klímaváltozás, mégpedig Madách Imre Az ember tragédiája című művével összefüggésben. Erről szól ugyanis egy másfél hete megnyílt kiállítás, ugye velem töltik ezt az órát. Kezdjük tehát a könyvvel, ami szerintem alapmű. Ha vezető vagy, akkor rád lett nyomva a hivatalos pecsét, kiválasztott vagy, több, jobb, szebb, talpra esettebb, alkalmasabb. Rákerül a névjegykártyádra, hogy közép vagy csúcsragadozó lettél, és ez azonnal elhelyez a korporett táplálékláncban. Ha igazgatósági tag vagy, az plusz pontot ér, egyfajta figyelmeztetés is, jobb veled nem cicózni. Jöhet a főhajtás és az engedelmesség. Itt egy könyv a Csúcsragadozók, amely közvetlen stílusban szembesíti az olvasóit azzal, mit célszerű végig gondolnia egy vezetőnek, vagy annak, aki vezető akar lenni, ugyanakkor ez a könyv mindenki másnak is szól, hiszen ki ne szeretne tisztában lenni azzal, milyen kihívásokkal találkozik nap mint nap a főnöke. Füredi Júlia szervezetpszichológussal beszélgetünk a könyvéről, azzal indulunk most, mi az a három dolog, ami miatt jó, ha magába néz az, akinek egyáltalán megfordul a fejében, hogy vezető lesz valaha.
Sokan elgondolkodnak azon a pályájuk során, hogy hát egyrészt, na így én is tudnám csinálni, vagy na hát ennél már én is csak jobb tudnék lenni, pedig nem értek hozzá, de vannak olyanok, akik természetesen a karrierjük elején is akár eljátszanak azzal gondolta, hogy mi lenne, ha vezetők lennének. Nem a külső trendeket és elvárásokat kell figyelni, hanem egyszerűen nagyon erőteljesen befele figyelni, és föltenni magamnak azt a kérdést például, hogy én kedvelem-e az embereket? Mert hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a vezetés az egy jó dolog, nyilván vannak benne jó dolgok, de hogy azért lássuk be, tehát emberekkel foglalkozni nyűgös. Meg aki nem kíváncsi a másikra, meg akit zavar az, hogy csak így csacsogni kell, meg rá kell kérdezni, hogy és hogy van a gyerek, meg nyektetni kell, hogy és mi van a határidővel, és hogy kitalálni azt, hogy miért akad el mindig, tehát hogy foglalkozni, beszélgetni kell az emberekkel. Akinek ez nem megy, vagy nem szívesen csinálja, az ne legyen vezető. Mert hogy én azt vallom, és ez a tapasztalatomon a sok-sok száz meg ezer vezető, akivel együtt dolgoztam, azon alapszik ez, hogy tulajdonképpen egy vezetőnek az emberekkel való foglalkozás, ez a lényeg. Ez a tevékenység természete. Tehát az, hogy valaki vezet, az azt jelenti, hogy emberekkel foglalkozik.
De legritkább esetben ezért lesz valaki vezető.
Igen.
Akar pénzt,
így van, nincs ezzel baj. Tehát nincsen azzal baj, hogyha egyébként azután, hogy megválaszolja azt a kérdést, hogy szeretek-e, vagy kedvelem-e az embereket, utána fölteszi azt, hogy oké, miért akarom ezt csinálni? Tök valid az a válasz, hogy egyébként mert több pénzt kapok, mert nagyobb irodám lesz, mert lesz céges kocsi, vagy mit tudom én, a névjegykártyámra ráírhatom azt, hogy mert anyámék mindig azt gondolták, hogy én akkor leszek valaki, ha vezető leszek, vagy így tudom megmutatni, hogy kiemelkedtem innen, onnan, amonnan, tehát hogy nagyobb hatalommal jár, több szavam lesz, bele tudok szólni dolgokba, előre tudok vinni dolgokat. Ez mind-mind valid indok tud arra lenni, hogy valaki vezető legyen, de ezt tisztázni kell magamban. Tehát tudnom kell azt, hogy én miért akarok vezető lenni. És nincs abban semmi szégyelni való, ha ezek közül bármelyik, vagy mindegyik belejátszik, csak én ezt tisztázzam magamban. Ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, hogy egyáltalán akarok, és tudok-e vezetni? Az pedig, hogy tudok-e vezetni, az meg azon múlik, egyrészt, hogy kedvelem-e az embereket, másrészt, hogy hajlandó vagyok-e ezért tenni. Mert hogy lesznek olyan helyzetek, amikkel először találkozom, amikben kényelmetlenül fogom magam érezni, ami olyan szinten lök ki a komfortzónámból, hogy nem is látok el odáig. Tehát nagyon lényeges az, hogy ezt a fajta fejlődési irányt, vagy tanulási irányt, ami ezzel jár, és ez jelöli ki, azt azért be kell járnunk.
a stílus és ez a fajta szókimondás, ami a könyvedre jellemző, ez nyilván megkönnyíti az olvasónak a kapcsolódást a témához, hozzád, a gondolataidhoz, de segít ebben a demisztifikálásában is a vezetői pozíciónak. Szóval, hogy miért ilyen szókimondó ez a könyv?
Mert én ilyen vagyok. Tehát, hogy röviden ez a válasz. Nagyon sokan olvasak, én ugye minden héten szerdán megjelenik hosszú évek óta írásom a LinkedIn-en, minden este 3-4-8-kor szerdánként, és számomra azért jó médium az írás, mert hogy én úgy írok, ahogy beszélek. Amibe beletartozik az is, hogy olyan párhuzamokat hozok, olyan sztorikba ágyazom be azokat a tanulságokat, ami lehet egy mese, lehet egy, nem tudom, egy kiborulás. Tehát én például nagyon jól tudok írni akkor, amikor kiakadok valamin, mert akkor csak így ömlenek belőlem a szavak. De ugye azt látom, hogy azt nagyon kedvelik az emberek, vagy legalábbis sokan, hogy nincs köntörfalazás bizonyos helyzetekben, hanem hogy én azt úgy beszélek, ahogy írok, és úgy írok, ahogy beszélek, és ezért könnyen követhető az is, amiket mondok. És azt látom, hogy jól reagálnak rá az emberek, hogy tele van a közösségi média, és pláne azok a fórumok, ahol valamiféle üzleti környezet van, olyan szakzsargonokkal, amiket persze dobálunk így egymásra, és ez alól a vezetés meg aztán abszolút nem kivétel, de sőt, hogy tényleg azt gondolom, hogy így misztifikáljuk ezt, hogy ez a hú, ahhoz, hogy valaki vezető legyen, ahhoz nem is tudom, ez kell, az kell, amaz kell, és közben nem. Tehát menjünk vissza az alapokhoz. Az alapok ott kezdődnek, hogy hajlandó vagyok leülni, beszélgetni a másikkal, kíváncsi vagyok rá.
És a merek is beletartozik ebbe, hogy merek-e?
Abszolút. Uh-huh. Nagyon sok olyan ember van, aki ezt nem meri meglépni. Hát hány olyan vezetőt látok, aki, nem tudom, végigmegy a folyoson, tudod, és így leszeget fejjel, csak hogy ne kelljen köszönni senkinek, mert hát az cikk, és gyorsan beérjen az irodájába, és becsukja az ajtaját. Tehát, hogy akiket kineveznek, de ők igazából szakértők, és valószínű nem azért kerültek oda, mert jól tudnak vezetni, és ez szerintem egy nagyon fontos distinkció, amit kell a között hozni, hogy valaki jó szakember, az csinálja azt, és a vezetés az másról szól, tehát az nem a szaktudásról szól. A vezetés pont ezért tud arról szólni, hogy magam alá egyébként begyűjtök egy csomó iszonyatosan okos szakembert.
Olyan meglepő volt olvasni, hogy talán sok vezető nem is tudja, hogy neki konkrétan mi a dolga abban a szervezetben, hogy írsz három szót, ezt fölírtam magamnak, a hókotrót, a páncélt, és volt még egy harmadik, azt írtad, hogy a vezető portyázik. Mesélsz ezekről?
Azért jó, hogy fölteszed ezt a kérdést, mert szerintem ez egy nagyon fontos, tudatosítandó dolog, és ez a demisztifikáláshoz tartozik hozzá, hogy rengeteg minden dolog, ami egyébként az emberekkel kapcsolatos feladat, az a HR-nek van belsőleg kiszervezve. Tehát a bármi mondat, amiben ember szerepel, az automatikusan a HR-é. És ezért aztán a vezetőknek, én azt szoktam mondani, hogy így elrenyhültek ezek az izmaik, amikkel egyébként tehát ha mondjuk egy felvételi interjút csinál valaki, akkor az nyilván az egész folyamatban a HR a kezdetektől fogva involválódott, megcsinál szűréseket, az ilyen-olyan interjút, és aztán majd, mikor az utolsó kettő van, majd bemutatják a vezetőnek. Ami szerintem egy orbitális hülyeség, hiszen azt mondom, hogy a vezető az eredményeit a munkatársain, a csapatán keresztül éri el, akkor baromi fontos az, hogy egyébként életbevágóan fontos legyen neki az, hogy ki van az ő csapatába. Akkor meg ezt nem bízom másra, hanem az első interjútól kezdve, de jó, menjünk vissza egyet, tehát azt gondolom, hogy minden vezetőnek kell egy olyan networkje legyen, amit meg tud rángatni szálakat, hogy te figyelj, keresek egy ilyen embert, van ismerősöd, és ezen keresztül szerzünk, vagy a beosztottainknak ugyanígy a networkjén keresztül, tehát én azt gondolom, hogy ez is megint a lustasságot, ezeket az elrenyhült izmukat jelenti, de hogy tulajdonképpen ma egy vezetőnek a legtöbb tevékenysége az reaktív, és arra reaktív, amit egyébként a HR kezdeményez. És visszatérve azokra, ugye az első az a hókotró volt, amit mondtam. A hókotró az az, hogy az én feladatom az, hogy biztosítsam a terepet. Tehát minden olyan akadályozó tényezőt, konfliktust eltakarítsak az útból, ami megakadályozza az embereimet abban, hogy ők szabadon és tőlük tehető legjobban végezzék a munkájukat. Erre a könyvben több példát is hozok, de hogy ez, azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges dolog, hogy nekem oda kell tudnom figyelni arra, hogy ha most a legpimfebb dolgot mondom, ha hűvös van abba a szobába, és ott ülnek kabátba, és ez nem jó nekik, akkor ez legyen az elsődleges, és ne üssem őket, hogy csinálják, mert jön a határidő, hanem nekem az a feladatom vezetőként, hogy biztosítsam, hogy ne fagyjanak meg, meg ne betegedjenek meg. De ugyanígy, hogyha egy társasztálya konfliktus van, vagy egy beszállítóval, vagy egy ügyféllel, és nem tudunk továbbjutni, akkor azt én segítsek megoldani. Tehát ez egy nagyon lényeges. A páncél az az, hogy én vagyok az, aki elől megy, az azt jelenti, hogy minden, ami nyíl, lövedék és egyéb, az én rajtam van. Tehát én megvédem a saját csapatomat. Nekünk volt egy ilyen, hogy ami a mi igazgatóságunkon történik, mint ahogy van ez a mondás, hogy what happens in Vegas stays in Vegas, tehát ami Las Vegas-on történik, arról ugye nem beszélünk, és ez pontosan ugyanez volt nálunk, és hogy érezzék az emberek, a munkatársaim azt, hogy ők egyébként egy biztonságos környezetben vannak, és mint nyilván emberekkel foglalkoztak, néha tudod, lejön puffog, úristen, milyen hülye volt, ezt nem értem, hogy nem lehet, akkor ez ott marad. Tehát, hogy ki lehet puffogni, lehet ventilálni, de hogy kifelé én vagyok az, aki védem a területet mindenhonnan, és a portyázás az pedig azt jelenti, hogy milyen feladatokat szerzek meg a területnek. Mert hogy nagyon, ebben is a reaktivitás az, ami főleg jellemzi a vezetőket, hogy ugye ami az én területemre hullik, meg ami benne van, nem tudom, munkaköri leírásunkban, azt megcsináljuk. De hogy ennél sokkal izgalmasabb tud lenni az a feladat, amikor pont azért, mert én olyan értekezleteken tudok részt venni, ahol egy másik szinten hallom azt, hogy merre megyünk, mit csinálunk, ezért én onnan simán magamhoz tudok szerezni feladatokat, olyanokat, amik izgalmasak, amik kirántják a hétköznapokból a kollégákat, olyanok, amikben fejlődni tudnak, olyanok, amik másfajta cégen belüli együttműködést tudnak elősegíteni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezeknek a viszonyoknak az átlátása, és tényleg ez van, hogy az ember elmegy portyázni, és hopp, lekapja azt a feladatot, ez is egy vezetőnek a feladata.
Egyébként, ahogy mondod most a belső hangulatot, hogy valaki morog, hogy mi van a cégen belül, a vállalati kultúráról is írsz, és én csak pislogtam, amikor írtad ezt a számot, hogy milyen százalékban lehet kerékkötője a fejlődésnek a vállalati kultúra.
Abszolút.
A vállalaton belüli probléma.
A vállalati kultúra az nekem azért nagyon veszőparipám, mert hogy pontosan ezt, amit le is írtam, hogy rengeteg stratégiai projekt van, nagyon-nagyon sok transformációs kezdeményezés van, és akkor nem csak az ilyenekre gondolok, mint digitalizálódás, az, hogy nem tudom, új piacot akarunk meghódítani, az, hogy összeolvadunk, hogy szétválunk, hogy új terméket akarunk bevezetni, egy új kiszolgálási modellt akarunk bevezetni, egy új raktározási szoftvert akarunk, tehát ezer millió oka van, vagy mondjuk CEO-váltás van, vagy tulajdonosváltás van egy családi cégben, tehát hogy nagyon sok minden olyan dolog van, ami transformatív erővel bír. És ezeknek az látszik a kutatásokból, hogy a legkomolyabb kerékkötője az nem az, hogy van-e rá pénz, meg hogy megvan-e a technológia, meg egyebek, hanem az, hogy a szervezeti kultúra az támogatja ezeket a törekvéseket, vagy sem. Ez azért lényeges, mert a szervezeti kultúrával nem szoktak foglalkozni a vezetők, tudják, hogy ez van, erre szoktam mondani, hogy úgy vannak vele a vezetők ezzel a szervezeti kultúra szóval, mint a tinik a szexel, tehát ismerik a szót, meg sokat beszélnek róla, de fogalmuk nincs, hogy mit kell csinálni, és hogy a vezetők is így vannak ezzel. Tehát, ha más nem, akkor azt mindenki már hallotta, a Peter Drucker féle mondatot, hogy a kultúra megeszi a stratégiát reggelire. Tehát ezt mindenki tudja, de igazából nem gondolunk abba bele, egyrészt nem tudjuk, mi az, hogy szervezeti kultúra, másrészt meg nem is nagyon értjük éppen ezért, hogy hogy tud alávágni mindenféle kezdeményezésnek. És ahelyett, hogy kicsit mélyebbre ásnánk és megértenénk ezt, ehelyett ilyen felületi dolgokat csinálunk, én mit tudom, elégede, a munkatársak elégedettségét mérjük, meg az elkötelezettségét, ami hát csak a jéghegynek a csúcsa, tehát nem ezzel kéne foglalkozni, hanem minden mással. Mit gondolnak az emberek? Miért így viselkednek? Melyek azok a folyamatok, amiket ki lehetne kapni? Mik azok a gondolati sémák, amik öröklődnek egy cégen belül, amik aztán utána vagy támogatni, vagy elkaszálni tudják ezeket a kezdeményezéseket. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden van, amit behatóbban kéne tudnunk a szervezeti kultúrákról.
Nézzük, milyen helyzet, hogyha a nő a vezető.
Aha.
És itt beszéltünk az önreflexióról is, hiszen neki is rengeteg dolgot végig kell gondolni, uh-huh. mérlegelnie kell. De hogy sok olyan mondatot írsz le, amit konkrétan megkapnak uh-huh. női vezetők, akikkel te találkozol, uh-huh. és ugye kisípolnánk, hogyha el kéne mondani, hogy mi van leírva, hogy lényegében azért kapta meg azt a pozíciót, mert hogy kifeküdte magának.
Igen,
vagy,
tehát nagyon sok dehonestáló. Tehát az van, hogy egy férfi kinevezésénél nagyon ritka az az eset, hogy a férfinek a külseje, tehát az, hogy sovány, kövér, magas, van-e sebb hely az arcán, jó szagú-e, tud-e öltözködni, nem tudom mi, ezek nem nagyon szoktak latba esni. Sokkal inkább a tapasztalata, a szakmaisága, tehát hogy mindegy is, hogy néz ki. Egy nőnél ez nem így van. És sajnos azt látni, hogy a nőknél, ha van rajta sapka, az a baj, tehát ha jól néz ki, akkor az a baj, ha nem néz ki jól, akkor az a baj. És nagyon sok minden olyan dolog van, ami mögötte van, tehát nem csak a kinézet, de éppen az, hogy a hormonális státuszáról mit gondolunk, tehát mondjuk gyerekvállalás előtt van, közben van, utána hány gyereke van, mikor alapít családot, egyedül van ennek, mi az oka, tehát ezek még mind azelőtt jönnek, mielőtt odáig eljutnánk, hogy is egyébként mit tud. És akkor az van, hogy most éppen megvan-e neki, meg nem tudom, klimaxol, tehát hogy mindig valami a hormonális, tehát mikor volt az vala a kérdés, hogy egy pasi éppen, nem tudom, a tesztoszteron szintje hogy áll. Uh-huh. Tehát mert ez nem rúg labdába, ez nem kérdés, nem ezzel foglalkozunk. Tehát egy nőnél iszonyatosan sok réteget kell lehántani, amikor eljutunk odaig, hogy oké, akkor ért hozzá? Milyen tapasztalata van? Hogyan alakult az ő karrierje korábban? És még akkor is vannak vélelmezések, hogy is miért jutott innen oda, miért nem jutott innen oda, vajon összeférhetetlen van? Tehát egy csomó minden olyan, mondjuk így szoftos előítélet, szoftos, de azért kőkemény előítélet van egy nő alkalmasságának a megítélésével kapcsolatban, mint egy paséva. És ez azt kell, hogy mondjam, hogy nem változik valójában. Tehát én azt szoktam mondani, hogy akkor lesz valódi nemek közötti egyenlőség az üzleti világban, amikor pontosan ugyanannyi rossz női vezető lesz, mint amennyi férfi. Mert ha azt mondjuk, hogy vezető, akkor férfiben gondolkozunk elsősorban, és ezért kell elétennünk azt, hogy női vezető. Holott egy nőnek pontosan ugyanúgy kell vezetnie, mint egy férfinak, tehát hogy nincs különbség közte, és nincsenek nagyon példák előttünk, vagy ami van példa, azokkal kapcsolatban mi nők is egyébként, tehát ez minket sem mentesít ez alól, tehát mi nők is nagyon-nagyon komolyan bele tudunk egymásba állni, azzal kapcsolatban, hogy mit gondolunk a másik nőről.
Miért azt a módszert választottad a könyv megírása közben, hogy a tanácsaidat azokat így elszórod?
Ezt nem tudom neked megmondani igazából, hogy most ez mennyire volt tudatos, vagy nem tudom. Én nehezen tudok azonosulni azokkal a könyvekkel, amikben le van írva, hogy 5 lépés ahhoz, hogy. Mondom ezt úgy, hogy egyébként az utolsó fejezet, aminek ugye az a címe, hogy Happy Finish, ott azért össze van foglalva az a néhány fő üzenet, csak azért, hogy értsük pontosan, hogy mi az, amit én ezzel a könyvvel szerettem volna.
Ez egy ilyen útra való.
Igen, tehát ez, igen, abszolút. De azt gondolom, hogy egyrészt az ilyen oktatós meg kioktatós dolog, az nekem azért nem kenyerem, mert minden, amit én írok, az olyan, ami az én tapasztalatom. Tehát simán lehet, hogy valakinek más a tapasztalata. Ezek a mondjuk így elszórt kis tanácsocskák, amiket én adok, ezek olyanok, amik az én önreflexiómból adottak, hogy ezekben a helyzetekben én azt gondolom, hogy ez tud beválni. Simán lehet, hogy másik három dolog is be tud válni, vagy éppen valakinek ez nem jön be. Tehát, hogy én ezt mindig egyfajta nyitottsággal kezelem, és pont ez a lényege, azt gondolom, hogy az egész könyvnek is, hogy nem akarom azt követni, hogy akkor lesz-e jó vezető. Tehát, hogy úgy csinálok, mintha nem arról szólna a könyv, hogy egyébként én megmondom majd neked, hogy hogy kell jó vezető lenni, és csak tulajdonképpen így másként rajzolom körül, hanem hogy én őszintén azt gondolom, hogy aki vezető akar lenni, annak baromi fontos az, hogy legyen egy folyamatos önreflexió, és magából hozza elő a vezetőt. Ami nem olyan lesz, mint az ilyen-olyan-amolyan, meg nem lehet majd ilyen-olyan-amolyan tesztekkel mérni, meg egyebe, hanem hogy én tudjam magamról, hogy az én számomra mi a fontos, én hogy foglalkozom emberekkel, mi a nyűgös része, amit tudom, hogy előtte valójában nem fogok aludni, mik azok, amiket örömmel csinálok, tehát hogy legyen benne egy tudatosság, és nem kell tökéletes, tehát hogy engedjük már ezt el, hogy nekem tökéletesnek kell lennem nőként, férfiként, vezetőként, bármiként. Teszem a magamtól telhető legjobbat. Szerintem ez egy nagyon fontos törekvésem volt a könyvnek a megírásában, hogy egy kicsit legyünk már kíméletesebbek saját magunkkal kapcsolatban.
Csúcsragadozók, tabuk és kamuk nélkül a vezetésről Füredi Júlia könyvét a Jaffa kiadó jelentette meg.